Szép napot kívánok mindenkinek! Lehet-e uralni a káoszt, és lehet-e előre látni a jövőt? Mit tegyünk egyéni vagy vállalati szinten azért, hogy a váratlan fordulatok esetében ne a félelem uralkodjon el rajtunk, hanem nyitottan és kíváncsian álljunk az új helyzetek elé. Miből tudjuk, hogy mikor kell váltani, hogyan látjuk meg időben az új hullámokat? Sok mindenről fogunk a mai műsorban beszélgetni, jövőkutatásról, innovációról, mesterséges intelligenciáról, és arról is beszélgetünk, hogy hogyan változik a világ körülöttünk, amiben benne mi magunk is változunk. Vendégem a stúdióban pedig Frankó Csuba, de a jövőkutató innovációs coach, aki abban segít, hogy jobban megértsük, hogy mire számíthatunk, és mire van szükségünk ahhoz, hogy ne csak túléljük, hanem formáljuk is a jövőt, de örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm szépen a meghívást.
Meséljük el a hallgatóknak, hogy te pontosan mivel foglalkozol, cégeknek adsz tanácsot, coacholsz, de hogy ez mit jelent pontosan? Néha a világ teljesen másik végén élsz évekig, és ott segítesz vállalatokat, most itthon dolgozol, de külföldi cégeknek is elsősorban, nem tudom, hogy most mi a helyzet.
Ugye a hétköznapi életemben én jövőkutatással foglalkozom, és innovációs coachinggal, tehát nem általában coacholok, hanem kifejezetten radikális innovációs projekteken dolgozom nagyvállalatokkal. Az elmúlt években Dél-Kelet-Ázsiában, Kínában dolgoztam elsősorban, most az amerikai kontinensen, Észak-Amerikában és Latin-Amerikában is egyszerre több csapattal.
Milyen típusú cégek ezek?
Nagyon különböző iparágakban dolgozom, most jelen pillanatban elsősorban energetikában. A dél-kelet-ázsiai projektem az egy 7 iparágat lefedő projekt volt, abban is volt energetika, élelmiszeripar, bankok, pénzügy, építőipar, infrastruktúra, repülőterek, tehát egy nagyon divers és néhány alapítványi munka is, tehát mezőgazdaság és azon belül ilyen mezőgazdasági kooperatívákat támogató alapítványok. Tehát egy nagyon változatos és divers körrel dolgozom együtt, ezek mind globális nagyvállalatok.
És ma már természetes, hogy a globális nagyvállalatok, jövőkutatók segítségét veszik igénybe?
Egyre inkább igen. Elsősorban az innovációs coaching az, ami elterjedt, illetve az innovációs, a radikális innováció az, ami egyre inkább elterjedt. Tehát ami arról szól, és mi a különbség az innováció meg a radikális innováció között, ez most a saját definíció, amit elmondok, de nagyjából lefedi igazából a gyakorlatot, hogy amikor innovációval foglalkozik egy nagyvállalat, akkor azzal foglalkozik, hogy hogyan tudja jobban, hatékonyabban, technológiák szempontjából újszerűbben végezni a folyamatait és a tevékenységeit, hogyan tudja az értéket, amit az ügyfeleinek előállít, egyre jobban és egyre hatékonyabban biztosítani. A radikális innováció az arról szól, hogy visszamegyünk a gyökerekhez, és megnézzük, hogy mondjuk egy 5 éves és 10 éves időtávon ugyanaz lesz az érték az ügyfeleknek, ami ma. És ha nem, akkor miért nem? És ha nem, akkor mi lesz helyette, mire lehet számítani? És hogyan lehet használni technológiát, új tudományágakat, új üzleti modelleket, meglovagolni új fogyasztói trendeket annak érdekében, hogy minél eredetibb és minél szerethetőbb megoldásokkal készüljünk fel azokra a fogyasztói igényekre, vagy piaci igényekre, amik már ma látszanak, hogy a jövőben érkezni fognak. Tehát nem azon innoválunk, hogy tudjuk a mai megoldásainkat még jobbá tenni, hanem abból indulunk ki, hogy ha ma nullából teljesen tiszta lappal nekiindulhatnánk, akkor hogyan lehetne másképp, és sokkal jobban, fenntarthatóbban, hatékonyabban azt az értéket előállítani.
Igen, tehát új ajtókat nyitok meg, vagy más nézőpontot hoztok be, olyan kérdéseket tesztek fel a vállalati vezetőknek, ami esetleg nekik eszükbe sem jut, hiszen benne vannak abban a bizonyos flow-ban, amit említettél.
Igen, megkérdőjelezzük alapvetően a régóta becsontosodott és beégett paradigmákat. Ez nagyon fontos, mert értelemszerűen egy nagy vállalat, amikor az értékteremtési folyamataira fókuszál, akkor az a célja, hogy az a termék, az a szolgáltatás, amiben investált, azt kimaxolja, tehát a lehető legnagyobb értéket kivegye belőle, és ez le is köti az energiáit, és nagyon nehezen tud túllátni azon, ami jelen pillanatban van a piacon. Hiába persze vannak stratégiai csapatok, és vannak olyan csapatok, akik innovációval foglalkoznak, de mindig a status quo-ból indulnak ki. És ami miatt engem és a kollégáimat, akikkel együtt dolgozom, ezek a nagyvállalatok felbérelnek, az pontosan az, hogy egy picit nézzük meg a status quo-n túli világot, vagy kérdőjelezzük meg a jelenlegi gyakorlatukat és a status quo-t, és mutassuk meg, hogy mi fogja, vagy mi lehetséges, hogy le fogja dönteni ezeket a beidegződéseket és a jelenleg működő rendszereket, mondjuk egy ilyen 5-10 éves időtávon. Ezt diszruptív erőknek hívjuk, tehát mik azok a felforgató erők, amik miatt nekik lehet, hogy már ez az üzleti modell, ez a termékskála, ez a szolgáltatási kör, amit most kínálnak a piacon, már nem lesz értékes vagy eladható mondjuk 5-10 éves időtávon. Mondok egy példát, mert ez most így elég elvonnak hangzik. Mondjuk Európában ugye az autóipar egy olyan szegmens, ami húzóágazat nagyon sok ország szempontjából, és rendkívül nagy csapásokat kell most kiállnia. És hogy ez miért van? Azért, mert azok az autógyárak, akik dominálták az elmúlt nagyon sok évtizedben, vagy mondhatnám azt, hogy az elmúlt évszázadban a piacot, azok megszokták, hogy azzal lehet a piacon nyerni, hogy kiváló mérnökkeik vannak, és tényleg a világ csúcs technológiáját tudják leszállítani, mondjuk a német autógyáraknak ez volt a nagy megkülönböztető ereje és a nagy prémium ereje az elmúlt évszázadban.
Tényleg, és mi az, ami most értékes akkor a piacon?
És ami aztán közben történt, az az, hogy a világ elkanyarodott más értékek irányába is. Egyrészt a fogyasztók sokkal tájékozottabbak lettek, és sokkal több információ a rendelkezésükre, és bonyolultabb paraméterek alapján választják ki, hogy milyen autót vagy milyen terméket választanak. Elindult egy nagy fenntarthatósági elmozdulás, ami szintén lecsapódik egyrészt a szabályozói környezetben, másrészt a fogyasztói igényekben, hogy lehetőség szerint mindenki a fenntarthatóbbnak ígért termékek fele mozdul el. Az ígértet azért hangsúlyozom, mert...
Hát ebből nagyon sok vita van, hogy mi az, ami igen, nehéz, fenntartható, vagy környezetbarát.
Igen, tényszerűen, hogyha igen. Tényleg a tokától bokáig nézzük ezeket a termékeket, tehát a nyersanyag kitermeléstől egészen az életciklus végéig, akkor azért ezeket még nem annyira egyértelműen lehet megmutatni, de vannak meggyőződések az ügyfél és a vevői körben. És akkor jön egy versenytárs, aki azt mondja, hogy engem nem érdekel a régi versenyséma, ugye ez Kína, aki kitűzi az ászlajára, az 5 éves tervébe a fenntarthatóságot. Ezt lehetett már látni évekkel ezelőtt. Én egyébként dolgoztam nagy autógyárakkal, német autógyárakkal abban az időben. Beszéltem velük ezekről a dolgokról.
És nem
felhívtam a figyelmet legmagasabb szinten. És annyira erős, és itt majd az emberi tényezőről kell egy kis, annyira erős volt az a beidegződés, hogy mi tudjuk a tutit, hiszen 150 éve mi tudjuk a tutit
és
ebben
működik.
Az iparágban is működik. És igenis mi a mérnöki tudományunkkal legyőzünk mindenkit, hogy nem akarták ezeket a jeleket komolyan venni, és itt a jövőkutatásba csúszunk már egy kicsit bele, majd mindjárt elmondom, hogy hogyan működik a jövőkutatás. Mi történt? Kína azt csinálta, hogy kitűzte az 5 éves tervét, és azt mondta, hogy állami szinten elkezdjük számolatlanul önteni a pénzt mindenféle megújuló fenntartható technológiába, napelemrendszerekbe, szélerőművekbe, akkumulátor technológiáknak a kutatásába és a fejlesztésébe, autóipari fejlesztésekbe és így tovább. És akkor, amikor Kína egy ilyen utat kitűz, akkor értelemszerűen hát mindenki ebbe az irányba kanyarodik, 10 000 egyetem, vagy több 10 000 egyetem, és több 10 000 vállalat jön létre azonnal erre a hullámra. Nyilván erre van kormányzati akarat és tőke, elkezdik finanszírozni ezeket a folyamatokat, és aztán a sok 10 000 szereplőből a többség az elhullik, tönkre megy, nem jön össze neki, viszont születik 10-15 olyan vállalat, ami utána letarolja az egész világpiacát, és ugye így előzték ők meg mondjuk az elektromos autózással, és az ott létrehozott innovációikkal, nem csak a németeként, az egész világ piacát.
És hát már hoztál egy izgalmas példát arra, hogy hogyan segíthet egy jövőkutató abban, hogy versenyképesebbek, vagy egy később időszakban egy biztonságosabb vállalati működésre is ráhangolódjunk, de én arra lennék kíváncsi, mielőtt belecsapunk a jövőkutatás csínyába, bényába, hogy te miért lettél jövőkutató, és hogyan jutottál el erre az útra, mert egyébként nem is tudom, hogy mióta létezik jövőkutató ebben a formában, mert a jövőt mindig is kutat. láttuk és kerestük.
Hát nekem ez az utazás ez nagyjából 10 éve kezdődött, amikor elindultam ugye a nagyvilágba, hogy megnézzem, hogy tényleg radikális újítások területén hol vannak azok a laborok, és hol vannak azok a think tankek, vagy gondolkodó közösségek, akik fontos kérdéseket újszerű megközelítéssel dolgoznak fel, és így keveredtem el a többek között a Singularity University-re, a Szilícium völgybe, ahol eltöltöttem több nagyvállalati vezetővel egy kis időt, egy vezetői programon, és hát én teljesen leforrázva jöttem onnan haza. Egyrészt nagyon sok inspirációt merít az ember nyilván egy ilyen helyzetből.
Milyen végzettséged volt akkor?
Hát nekem a végzettségem alapvetően gazdasági, tehát én közgazdaságtan tanultam, aztán mindenféle járulékos diplomákat szereztem, de mindig az üzlet volt a fókuszomban.
És itt hallottál valami olyat, ami teljesen más volt, mint eddig?
Nem volt teljesen más, tehát azért a történetemhez az is hozzátartozik, hogy én a technológiai szektorban éltem le az életemet, tehát én az első perctől, ahogy az egyetemről kikerültem, az a 2000-es évek elején volt, egy webfejlesztő startuppal kezdtem, illetve szoftverfejlesztő startupnak a vezetője lettem nagyon gyorsan. Angol száz bankoknak, brokerházaknak fejlesztettünk szoftvereket, meg mindenféle webes megoldásokat. Ez az internet korai fázisában volt, tehát hogy engem mindig is ez a technológiai világ húzott, és aztán utána információbiztonsági területen és hasonló technológiai területeken dolgoztam, de mindig az üzlet, az üzletfejlesztés, kommunikáció, a marketing, minden, ami egy-egy terméknek a skálázáshoz kapcsolódik, ez volt, meg a stratégia a fő terület.
Valami hasonlót csináltál?
A hátterem az megvolt ehhez. Amit ugyanakkor érzékeltem, az, hogy nagyon inkrementális a gondolkodás. Akár innovációról van szó, egyébként amikor az MBA-met csináltam, akkor a innovációmenedzsment volt a diplomamunkám fókusza, tehát hogy valahogy mindig elkörül a téma körül mozgott az életem, de úgy éreztem, hogy, és főleg itt a magyar piacon, és ez egy kicsit így, hogy nem akarok túl kritikusan hangzani, de olyan kis állott víznek éreztem ezt az egész innovációs kérdéskört, és ezért is kezdtem el így külföldön nézelődni, hogy mi minden van a világban, amit esetleg jó példaként akár ide Magyarországra be lehet hozni.
És volt egy olyan aha pillanat, amikor azt érezted, hogy na, én innentől kezdve csak és kizárólag ezzel szeretnék foglalkozni? Vagy ilyen szemszögből szeretném nézni a világot?
Hát az aha pillanat az egy ilyen sok pillanat volt, tehát amikor ez a bizonyos szilíciumvölgybeli képzés megtörtént, és ott a világ technológiai csúcsáról érkeztek előadók. Ray Kurzweil, aki a Google vezető mérnöke volt, és mérnök igazgatója volt nagyon-nagyon sokáig, a világ legtöbbet idézett jövőkutatója, 80%-os biztonsággal bejönnek a predikciói, és nagyon durva technológiai előképeket tár elénk. Egy Peter Diamandis, aki szintén egy nagy véleményvezér, és szilíciumvölgybeli sikervállalkozó, többek között az űrkutatásban, a longevity, tehát az egészségügynek ez az új iránya, ami arról szól, hogy hogyan tudjuk az élet hosszunkat radikálisan meghosszabbítani. Ezekben a területekben aktív, illetve az XPRIZE-nak az egyik alapítója és vezetője, ami pedig egy olyan innovációs verseny, ahol az emberiség nagy problémáit tűzik ki kihívásként a világ összes innovátor előtt, akit az adott probléma érdekel, és nagyon komoly pénzbeli jutalmat kínálnak föl annak, aki azt a problémát meg tudja oldani, és most ilyenekre gondolj, hogy mondjuk a cementgyártás, vagy az építőiparnak a teljes karbonsemlegesítése, amit hiszem, hogy most a világ karbon kibocsátásának a 30%-át adja.
Mert ez egy komoly probléma.
És akkor ezen elkezd dolgozni nagyon sok, sok csapat, és aztán aki a legjobb megoldást hozza, az kap egy komolyabb tőkeinjekciót, és akkor utána ezt ki tudja fejleszteni. Szóval ilyen figurákkal üldögéltem ott, meg tőlük tanultam, és aztán óhatatlan mindenféle radikális technológia jövőképről beszéltünk, ugye ez 10 évvel ezelőtt, akkor a mesterséges intelligencia még nagyon gyerekcipőben járt, ahhoz képest, ahol most tartunk, most is nagyon gyerekcipőben járunk, ahhoz képest, ahol mondjuk 5 év múlva fogunk tartani. Aztán az idegtudományról, szintetikus biológia, nanotechnológia, kvantum számítástechnika és így tovább. Tehát nagyon sok olyan felforgató technológia került elő, ami közül egy-egy is elég lenne arra, hogy fenekestül felforgassa a jövőnket és az emberiség életét. Na most ezekből mondjuk 30 jön ki a piacra és kerül életfázisba itt a következő pár évben, és ezek nem csak külön-külön hatnak, hanem egymással is összekapcsolódva még felerősödik a hatásuk. És tulajdonképpen ez volt az élmény, amikor ezt hallgattam, hogy azt éreztem, hogy oké, szakad ránk ez a rengeteg technológia, és tényleg nekem ez a világom, ez érdekel, de nem tudtam felhőtlenül kellemetlenül örülni neki, mert valahol úgy éreztem, hogy azok a kérdések, amik az emberről szólnak, azok teljesen a szőnyeg alá vannak söpörve. Ugye azt hozzuk a 20. századból, hogy profit mindenek felett. Fogyasztás, növekedés mindenek felett, piac növekedés mindenek felett.
De hol van ebben az ember?
És jön egy ilyen sorozatnyi szupererő, amivel most így megdobjuk a piacot, és alapjaiban húzalozunk újra rendszereket, de hogy erre senki nem gondol, hogy ez mit fog jelenteni, hogy ezek a rendszerek, amik most átalakulnak, azok hogy fognak kinézni mondjuk 5-10 év múlva, hogy abba hol lesz az ember pontosan, hogy tudjuk azokat a feszültségi pontokat kivenni a rendszerből, amikor mondjuk nagyobb társadalmi csoportok elveszítik a munkájukat, és így tovább, vagy például, amit most ugye már látunk, hogy a geopolitikai erőterek megváltoznak, és nagyon sok mesterséges beavatkozás van a piacokba azért, hogy ezt a geopolitikai játszmát nyertesen tudják lejátszani azok a nagy hatalmak, akik ennek méretükből fakadóan a tempóját diktálják, és hogy töredeznek azok a rendszerek, amik mondjuk a demokrácia, a társadalomnak a jólétét, vagy a biztonságát garantálni tudják, és nincsenek válaszok azokra a kérdésekre, hogyha nem ezek a rendszerek tartanak minket egységként, akkor mik, és mit kéne tenni azért, hogy ezekre felkészüljünk. És akkor én nekem itt jött az, hogy hát most ugye két dolgot tudok csinálni, egyrészt vagy depressziós leszek, és akkor hazamegyek, és akkor megpróbálom átaludni a következő 30 évet.
Vagy megváltoztatod a világot, vagy azt a részét, amit csak lehet.
Vagy elkezdek olyan emberekkel, mondjuk azért én a munkám kapcsán hozzáfértem magas szintű döntéshozókhoz nagy vállalatoknál, hogy elkezdek velük komolyan együtt dolgozni azon, hogy legalább beszélgessünk, és aztán ezekből a beszélgetésekből hát, ha ki tud majd jönni egy-két olyan stratégiai döntés, ami a pozitív jövő irányában visz minket, vagy legalább egy-két megoldást találunk az ilyen rendszer szintű átalakulásokra, amikre szerintem most nagyon sokra még egyelőre nincsen jövőképünk.
Hát nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan látod, milyen trendeket látsz, amik most a jövőt formálják, meg hogy ez hogyan működik. Ami engem megfogott, egy gondolat, amit azt mondtál, hogy ismert szakember, akinek 80%-os biztonsággal bejönnek a predikciói. Tehát, hogy akkor, ha már 80%-os pontossággal valaki meg tudja jósolni a jövőt, az már nagy dolog?
Hát ez óriási dolog, persze.
Tehát csak hogy tudjuk, hogy
igen, azért, mert
a
alapvetően a jövőkutatás az nem arról szól, hogy megjósoljuk a jövőt. Nem létezik olyan, hogy jövő, olyan létezik, hogy jövők. Jövő szenáriók, rengetegféle jövőkép létezik, és hogy abból a sok alternatív jövőképből mi valósul meg, az ugye a napi döntéseinken múlik, a szabályozói kereteken múlik, a gazdasági szereplőknek a józanságán, vagy éppen a fogyasztói trendeken múlik, tehát nagyon-nagyon sok komponens határozza meg azt, hogy milyen lesz az a jövő, amiben élni fogunk. Na most a régóta felnek a predikciói, azok jellemzően azért ilyen technológiai alapúak, és azért maga a technológia az sokkal jobban kalkulálható, mint aztán annak kigyűrűző hatásai, tehát a társadalmi, politikai, gazdasági és egyéb
hát, amiről
jövőképeket nagyon nehéz
sok minden változik
előrejelezni, de a technológiában van egy olyan trend, vagy egy törvényszerűség, amit Moore törvényének hívnak, ez a Gordon Moore nevű úriembertől származik, aki az Intelnek volt az egyik vezetője és vezető mérnöke az 50-es, 60-as években, azt figyelte meg, ugye az Intel nyomtatott áramköröket, processzorokat gyártott már akkor is, ami tulajdonképpen így a lelke, agya a számítógépeknek, és azt figyelte meg, hogy ezek a processzorok két évente duplázzák a kapacitásukat. És akkor erre felfigyelt a világ többi része is, hogy mi van akkor, hogyha a számítógépek két évente ugye kétszer olyan okosak lesznek. És akkor elkezdték ezt kutatni, majd megvizsgálták más technológiákra is, és kiderült, hogy ez a exponenciális, tehát ez a többszöröző, duplázó fejlődési trend, ez a többi alaptechnológiai komponensre is igaz, tehát a tárolási kapacitásra, aztán később az internet konnektivitásra, aztán most már a mesterséges intelligenciára
de
is így tovább.
Azért ijesztő, amit
és
mondasz.
Igen, és ráadásul nem is két évente, mondjuk a mesterséges intelligenciára most a...
Már fél évente talán
a legfrissebb mondják, adat nem? az, hogy fél évente duplázza, amit tud, ami mondjuk elképesztő tempó, már hogyha az ember belegondol, hogy akár már most is mondjuk egy generatív AI mire képes.
Miközben akkor, azt mondtad, hogy még mindig gyerekcipőben.
Igen,
jár.
És akkor visszatérve, még az előszobában sem nagyon vagyunk, és a predikciók biztonságára visszatérve, tehát hogy ez a technológia duplázási sebességét, hogyha meg tudja mérni az ember, akkor nagyjából erről le tudja jelezni, hogy akkor hány év múlva hol fog tartani, és akkor az nagyjából milyen jövőképeket jelez előre. De a történet az ott válik nagyon izgalmassá, hogy ugye közben ezt csak kontextusban tudjuk értelmezni. Tehát van egy politikai és geopolitikai kontextus, van egy gazdasági, van egy természeti környezeti kontextus, amiben ezt a technológiát értelmezik el, van egy társadalmi kontextus, van egy jogi, és hogy amikor jövőket tervezünk, vagy jövőszenáriókat tervezünk, akkor néznünk kell azt, hogy milyen jeleit látjuk a változásnak mindezekben a témákban. Tehát nem csak az, hogy a technológia hogyan, meg hova fog fejlődni, hanem az is, hogy milyen politikai környezetbe fog megérkezni, milyen társadalmi környezetbe, milyen természeti környezetbe fog megérkezni.
A koronavírus helyzet, pandémia, tehát az is csak egy szegmense ennek, amit te felsoroltál, igen. Mégis mennyire megváltoztatta az egész világ életét.
Igen, és ugye a nehéz döntés az ott van, és egyébként pont a koronavírussal kapcsolatban is van egy személyes történetem, ugyanúgy, mint az autóiparral kapcsolatban, mert 2016-ban dolgoztam az egyik nagy európai gyógyszergyárra, most nem nevezem meg őket, de az egyik világ céggel, és ők egyébként megbíztak már akkor minket egy jövőkutatási és egy ilyen innovációs folyamattal, sőt azzal is, hogy az ő munkatársaikat képezzük erre az egész módszertanra.
De ez nem itt Magyarországon
Ez nem itt Magyarországon, történt. Igen, de egy európai, globális projekt volt, de európai központú, németországi központú. És akkor, hát együtt dolgoztunk, meg képeztük ott ezt a nagy csapatot, de közben futattunk ilyen jövő szenáriókat, meg innovációs lehetőségeket, és akkor 2016-ban az egyik dolog, amire felhívtuk a figyelmüket, az a távgyógyítás és távdiagnosztika volt, ami most óriási üzlet azóta. Igen. A másik, az pedig konkrétan a Moderna nevezetű startup volt akkor még.
2016-ban.
Akik már akkor foglalkoztak ugye az mRNA-s alapú technológiával, és arra hívtuk föl ennek a cégnek a figyelmét, hogy van itt egy startup, aki valószínűleg egy olyan új paradigmát fog nyitni a gyógyszeriparban, amire érdemes lenne odafigyelni adott esetben, ugye akkor ők még ilyen viszonylag korai fázisban voltak, valamilyen befektetőként be is szállni ebbe a cégbe. És akkor ugye itt jön az emberi faktor, amiben egy picit belekóstoltunk az előbb, hogy ez elsikadt akkor ez a döntés. Miért? Azért, mert nagyon nehéz belőni, és ez a művészet egyébként a jövőkutatásban, meg a radikális innovációban, hogy hova mennyi erőforrást fektet az ember, vagy a szervezet, és a nagyon szélső értekekre nagyon kevesen mernek fogadni. Tudtuk, hogy lesz világpandémia valamikor, de ez egy annyira szélső érték, erre nem épít egy szervezet erőforrásokat, mert ez egyszerűen annyira pici a bekövetkezési valószínűsége, hogy minden nagy szervezetnek megvan a maga kockázatmenedzsment csapata, és azért ők ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak.
Tehát szavaidból azt veszem ki, hogy a nagy európai cég nem bízott abban, hogy a Moderna kinövi magát.
Nem tulajdonítottak neki elég nagy jelentőséget, igen, és ugye akkor szoktuk,
hogy a többi
már történelem, igen, mert aztán nem is kellett sokat várni, hogy, és azért mondom, hogy komplex ez az egész témakör, mert végül is a pandémia kettő, ők amúgy is felnőttek volna, valószínűleg nem ilyen gyorsan robbantak volna ekkorát, de jött a Covid, és hirtelen gyakorlatilag ők lettek a Reflektor és a Rivalda fény sztárjai, és azóta is egyébként egy nagyon szép üzleti modellel, nagyon sok vállalattal együttműködve, egy ilyen platformvállalatként működnek.
Egyértelmű, hogy nincsen könnyű dolgotok jövőkutatóknak, illetve innovációs szakembereknek, tanácsadóknak. Egy kis zene, és utána innen folytatjuk a beszélgetést Frankó Csuba, de a jövőkutatóval, innovációs kóccsal. Beszélgetünk tovább arról, hogy milyen kapcsolat lehet például a mesterséges intelligencia és a jövőkutatás között, úgyhogy hamarosan innen folytatjuk.